Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja. Mint az bizonyára minden sportbarát tudja már, Magyarország rendezi az idei vizes világbajnokságot június 18-a és július 3-a között. Magyarország egyébként a japán Fukuoka helyett tudja végül vendégül látni a világ úszó sportjának krémjét. Felkészülnek az úszók és a vízilabdázók. Mezei Dániellel, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, Vári Attillát kérdeztük, elsőként arról, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéki nagyvárosokban is tartanak majd parás hangulatú vízilabda mérkőzéseket.
Egyetlen dolog, ami amióta ez a egyébként számomra nagyon örömteli hír kiderült, ami így fölvetődött bennem, hogy ugye tradicionális vízilabda városok vannak Magyarországon, de Sopron hogy került a vízilabda helyszínek közé?
Először is a legfontosabb, hogy megtiszteljük azokat a városokat, és most volt rá lehetőségünk, akik nagyon komoly képzési helyszínen rendelkeznek. A másik oldalról meg az új úszodákat itt az elmúlt időszak, közel 10 év nagyon komoly országos fejlesztései alapján szeretnénk használni világeseményeken. Ezeket az úszodákat nagyon komolyan már próbáltuk megfelelő terheléssel, tehát rendezvénnyel, így is a Sopronban volt tavaly év végén a Magyar Kupa döntője, női és férfi vonalon felnőtt döntője, és az ott lévő tapasztalatok alapján és az úszodának a nagyon komoly minősége alapján úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen a Sopront is bevonjuk a világbajnokság helyszínéül. Én azt tudom elmondani, hogy attól függetlenül, hogy Sopronban mindig is volt vízilabda, de ezzel a létesítménnyel a hatalmas lökés kapott. Ráadásul maga a világbajnokság is remélem, hogy arra fogja ösztönözni a fiatalokat ott a környéken, hogy minél többen menjenek el sportolni.
Ugye ráadásul a te játékos pályafutásodban is Sopron azért egy nagyon-nagyon szép emlék még fiatalkorodból, hogyha jól emlékszem.
Igen, hát rengeteg válogatott kupán is szerepeltünk. Nekem több kelsis csapattársam Sopronban nyert Európa-bajnokságot, tehát rengeteg szálon kötődünk. De mondom, hogy itt a legfontosabb volt az, hogy igazából ezek a minőségi létesítmények, ezek bármire lehetőséget adnak, és ezért nagyon fontos a világbajnoki szervezésben azt megemlíteni, hogy meglévő létesítményekbe bonyolítjuk le a világeseményt.
Hogy lesz egyébként a csoportmeccsek a vidéki helyszíneken, a helyosztók meg a budapesti helyszínen, vagy hogyan lesz a lebonyolítás?
Először is azt le kell szögezni, hogy a FINA még nem adott ki teljes névsort listát a világbajnokságon szereplő csapatokról. Ennek az a legalapvetőbb kritériuma, hogy még mindig vannak selejtezők, tehát nincsen meg a teljes létszám nő és a férfi vonalon. Amikor a selejtezők azok megvalósulnak, akkor utána tudjuk azt mondani, hogy a csoportbeosztásokat és a sorsolásokat meg fogjuk csinálni közösen a FINA-val. Itt meg szeretném azért említeni, hogy a budapesti helyszín a Hajós Alfréd úszoda fog otthont adni a nő és a férfi válogatottunk csoportmeccsének, biztos, hogy ők itt fognak játszani, és azt még hangsúlyozom, hogy a különböző kiesési szakaszban vagy a helyosztóknál mindenféleképpen Budapestre és Szegedre fogunk támaszkodni, hiszen ott már egy teljesen más rendszerbe kell lebonyolítanunk, tehát az első 6 nap, ami fix a 4 helyszínen, egy férfi és egy női csoporttal, utána lesznek ezek a forgások, de ennek a forgótáblája csak akkor fogjuk tudni megcsinálni, hogyha a világbajnokságnak meg lesz a hivatalos sorsolása.
Azért gondolom én, és nem tudom milyen visszajelzéseket kapsz a nemzetközi úszóvízilabda életből, hogy most sokan hálásak Magyarországnak, hogy ezt a rendezést magunkra vállaltuk. Ugye újabb halasztás lett volna Fukuokából, már volt 1 év, és ha jól tudom, ugye 23 év elejére lett volna halasztva az esemény, de így most Magyarország hát esélyt teremtett arra, hogy idén legyen VB. Te milyen visszajelzéseket kapsz?
Igen, nagyon jól mondtad, hiszen az elmúlt időszakban, amikor megkaptuk azt a hivatalos FINA nyilatkozatot, hogy elhalasztják a fukuokai világbajnokságot, akkor egy kicsit és nem csak a vízilabda, hanem a vízes sportágakat tömörítő család azért világszerte egyszerűen annyira bizonytalanságot jelzett, és egy kicsit felháborodott, hiszen azért mindenki próbálja beállítani ezeket a felkészülési ciklusokat, és ezzel, hogy a világbajnokságot elhalasztották, egyszerűen elég sokan kétségbe estek. Mi is így voltunk, hiszen volt egy betervezett programunk. Ennek folyamányaként a Vladár Sándor elnök úrral elkezdtünk sportdiplomáciai egyeztetéseket, és annak nagyon-nagyon örülök, hogy így egy ilyen rendezéssel meg tudjuk, hát nagyon-nagyon komoly szavak ezek, de igen, meg tudjuk menteni az idei év vizes világbajnokságát, és ez nem csak a magyar sportolók számára, hiszen mi értük felelünk, és ki kell állnunk teljesen mértékben az ő munkájukért, hanem igen, a világsportolói számára egy segítő jobbot nyújtottunk neki.
Mindjárt, bocsi, beszélünk gondolom a magyar válogatott kilátásairól is, de Budapesten kívül még, vagy Magyarországon kívül még volt olyan beugró rendező, amely vállalta volna ezt?
Nem volt. Tudomásunk szerint nem volt.
Igen, én is így tudom, és ugye a FINA új elnökével, Orbán Viktor miniszterelnök megállapodott arról, hogy Magyarország ezt vállalja, ezt a beugró szerepet. Sportszakmailag mennyire jelent az nehézséget, te, aki ugye kétszeres olimpiai bajnok vagy, és évekig, évtizedekig ott voltál a top vízilabdában, hogy két ilyen fajsúlyú esemény, mert azért valljuk be, azért az Európa-bajnokság és a világbajnokság nagyon nehéz torna, viszonylag közel lesz egymáshoz ebben az idényben.
Én úgy gondolom, hogy egy magyar vízilabdázónak ez nem jelenthet problémát. Nyilván azért a sportszakmailag felkészülésbe, formába, tartásba azért a kapitányoknak nehéz éjszakákat okozott ennek a felkészülési időszak szakmai összeállítása, de nagyon fontos, hogy ezeken a világeseményeken, most itt Párizs 2024-et látjuk magunk előtt, hogy a fiataljaink, a fiatal feltörekvő játékosaink játék lehetőséget kapjanak, mert célunk az a 2024-es Párizs olimpia, és ezért ezek az állomások, és pont visszautalva a legelejére, amiről beszélgettünk, hogy ha ezek nem lennének, akkor egyszerűen nem lehetne megfelelő körülmények között versenyeztetni a fiatalokat, és olyan helyzetbe hozni, hogy igenis képesek legyenek egy-egy döntő pillanatba a legjobb tudásukat hozni. Nem egy egyszerű feladat, de én úgy gondolom, hogy sajnos itt 2020-ban megváltozott a világ, mert azóta például egy 4 éves ciklusi olimpiai ciklusra 5 év alatt kellett fölkészülni, most meg a olimpia 21-ben való megvalósítása után most 3 év alatt kell fölkészülni a Párizsi olimpiára. Hát ezek mind-mind feladatok, ez nem csak nekünk nehézség, hanem mindenki másnak, ha lehet azt mondani a konkurenciánknak, de hát állunk elébe, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az események meg legyenek rendezve, hiszen ennél rosszabb nincs, amikor egy nagy ha van, meg kérdőjel. Én azért nagyon halkan megkérdezem, hogy kétszer elhalasztották, és mi a biztosíték arra, hogy harmadszorra nem fogják. Tehát
persze.
Nagyon, nagyon kívánom minden szervezőnek, hogy meg tudja csinálni. Rengeteg körülmény van, amit biztos ők jobban ismernek. Tehát ez nem egy kritika, hanem ez mindig egy olyan nehézség, amire lehetetlen fölkészülni.
Na most mennyire pezsült meg az élet a vízilabda szövetségben, miután kiderült, hogy megrendezzük a világbajnokságot? Ugye te tagja vagy a szervezőbizottságnak is, Vári Attilával beszélgetünk itt a Trend FM-en, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével, szóval most mi zajlik? Mik a konkrét feladatok?
Hát egy őrület.
Erre gondoltam, igen.
Február 7-től egy őrület kezdődött. Itt azért kell tudni, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség nem csak a VB-t szervezi, együtt a többi szövetséggel, hanem mellette heti 200 mérkőzést, nemzetközi klubeseményekbe segít be, és arról meg ne is beszéljünk, azért ebbe az időszakban majd jön a nyár, a válogatott időszak jön, tehát az utánpótlás válogatottaknak az edzései, a menedzselése, a világeseményre való kijutása, tehát itt az utánpótlásban mindig az aktuális 6 utánpótlás csapat, 3 női, 3 férfi megy egy világeseményre, plusz az utánpótláshoz soroljuk az univerziádi csapatot, tehát 8 darab a felnőtt válogatott két csapatán kívül, 8 darab válogatottat koordinálunk, azon kívül, hogy minden más is. Azt még halkan elmondom, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség a TAO szabályozás 2011 óta azért hatósági jogkörre rendelkezik, tehát az összes beruházás, tehát mindennek itt kell mennie, de mellette meg egy világbajnokságban a vízilabda részként szervezőként tevékenykedünk. Hát nem egyszerű, de ez is egy kihívás számunkra. Én úgy gondolom, hogy de nem rólunk kell, hogy szóljon, hanem majd a gólokról itt a különböző városokban, különböző helyszíneken, a többit meg majd mi meg fogjuk oldani.
De azért némi, hogy mondjam, visszavágási vágy van bennünk. Tehát ha már ilyen hamar visszajött a világbajnokság, akkor egy aranyérem az jó lesne, nem?
Hát természetesen egy magyar vízilabdázónak a célja minden egyes világeseményen, hogy a dobogó legmagasabb fokára álljon, de természetesen itt a szakmai elvárás, ha lehet így fogalmazni, az mindenképpen ugyanúgy, mint a olimpiai szereplésnél, hogy a legfontosabb az, hogy négy közé jusson a csapat.
Mondta, hogy egyfajta célállomásként tekintettek ugye eredetileg Fukuokára a 2024-es párizsi játékokig. Az, hogy Budapestre került, Magyarországra került a vizes VB, az egyébként az elvárásokat legalábbis papíron változtatta valamivel, feljebb srófolta, vagy azért nem?
Hát természetesen azért egy hazai közönség, hogy úgy gondolom magyar játékosnak itthon bármilyen sportágról beszélünk, az egy fantasztikus érzés itthon játszani, és szerintem az mindenek a csúcs, a hazai közönség előtt bármilyen győzelmet elérni. Nagyon nagy szerencsénk van azért, hogy a mind a női, mind a férfi vízilabda válogatott normál körülmények között rengeteg szurkoló kíséri, és nagyon sokan szeretnek minket, de szeretnénk azért itt a legjobb tudásunk szerint hát megköszönni a közönségünknek is, és megtisztelni a közösségünket azzal, hogy a szurkolóinkat, mindenkit, aki szeret minket, hogy igenis a legjobb tudásunk szerint a dobogó legfelsőbb fokára álljunk.
Sportérték a Trend FM-en.
Az elmúlt percekben a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, Vári Attilát hallották. Most pedig azzal a témával megyünk tovább, hogy borzalmasan kezdte a tavaszi szezont a MOL Fehérvár FC. A sorozatban harmadik vereség után pedig menesztették az edzői stábot élén Szabics Imrével. Szabicsnak Juhász Roland és Torgelle Sándor voltak a segítői. A Sportérték befejező részében a magyar edzők helyzetéről, hiányosságairól beszélgettünk, szintén Mezei Dániellel.
Én nagyon szomorú voltam. Mielőtt kinevezték Szabicsot, én találkoztam vele egy eseményen, és elég hosszan beszélgettünk, és úgy láttam benne a lehetőséget, hogy mondjad.
Na várj, Szabics Imre, ő mielőtt a Videotonnak lett a vezetőedzője, másodedző volt a Sturm Graznál, ugye?
Így van, meg hát az osztrák válogatottnál.
Meg a válogatottnál is, aha.
És hát egy nagyon jó, eredményes labdarúgó pályafutás van mögötte, dolgozott évekig edzőként, másodedzőként, és úgy benne volt a tudás. És ennek ellenére ez a MOL-Fehérváros küldetés ez nem sikerült jól, és nagyon rosszul kezdték a tavasz. Egyébként tavaly, amikor átvette a csapatot az előző idényben, akkor egész jó volt a kezdés. Ha jól emlékszem, 5 mérkőzésből 4 győzelem, 1 döntetlen, valami ilyesmi, tehát mindegy, most nem eredmény. Mm-hmm. Tehát, hogy jó volt a kezdés, és utána valahogy beleszürült a mezőnybe, hogy közhelyszerűen mondani
szokták. Bemaradt az öltözőben.
Igen, és nem sikerült előrelépni. És azért gond szerintem, mert jó lenne, és jót tenne, hogyha volna egy olyan magyar edző, aki sikert tud mutatni a klubvezetőknek. Ugyanis addig, amíg nem lesz egy ilyen edző, aki kiugrónan eredményes volt külföldön, kevés ilyen labdarúgónk van, és utána hazatér, és itt jó eredményt tud felmutatni, addig persze, hogy a külföldi Nebojsába, Ignjevicsbe is lehet sorolni, fognak bízni a klubvezetők, és itt Szabics esete azért is különösen érdekes, mert az edzői stáb, amelyik most elmegy Fehérvárról, vagy most már múlt időben mondhatjuk, hogy elment, azért az ilyen Juhász Rolandból és Torgelle Sándorból is állt, és mind a ketten, Juhász Roland is, ugye itt a pályafutása végén itthon játszott, de hát előtte nagyon erős nemzetközi karriert épített Belgiumban. Torgelle Sándor szintén ért el eredményeket külföldön, de ugyanígy, hogyha belegondolsz, hogy például Horváth Ferenc, akit szintén menesztettek nemrég, külföldön sikeres volt, itthon edzőként folyamatosan megbukik. Én nem tudom egyébként, hogy miért kap ennyi bizalmat, az egy másik kérdés. Bodog Tamás, Huszti Szabolcs, És ide lehet venni egyébként Partner Robertet és Márton Gábort, mondjuk ők most kaptak esélyt, és lehet, hogy vissza tudnak térni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kár, hogy nincs egy olyan külföldről hazatérő magyar korábbi labdarúgó edző, aki föl tud mutatni eredményeket, és akkor ez felvet egy másik kérdésben, nem? Nevezetesen, hogy van-e összefüggés az edzői tehetség és a nagy játékos pályafutás, legalábbis
jó és rossz példákat is láthatunk egyébként.
Hát igen, ugye Mourinho a legkézenfekvőbb, aki most a Rómában megint azért nem a legjobb, meg a Tata nem
fájdalmas volt a legjobb, igen.
De ő előtte azért annak ellenére, hogy nem volt komoly.
Na jó, de mondjuk Zinedine Zidane meg 3 B-t nyert a Reállal, csak hogy azt mondom, hogy vannak pozitív példák is arra, hogy valaki játékosként kevés edzői tapasztalattal tud nagyot dobbantani.
Vannak, igen. Most itt át is térhetünk például egyébként a BR-re, ha már Zidane nevét említette, de van egy heti, tehát itt azért ugye az Inzagik, uh-huh. ugye Simone Inzaghi, vagy Pipo Inzaghi elképesztően nagy játékos
a lesen született csatár.
Igen, les nagyon csatár, ahogy mondták, és döbbenetesen idegesítően szemfüles volt.
Az biztos.
És közben azért a testvére, aki persze jó labdarúgó volt, talán egy párszor válogatott is volt, Simone Inzaghi, azért úgy tűnik, hogy ő a nagyobb edző, jó helyeken dolgozott Pipo Inzaghi is, a Milánnál, a Veneziánál, hogyha jól tudom, tehát ezért voltak. De ő most, ha a heti BL fordulót nézzük, annak ellenére az Inter kikapott 2-0-ra a Liverpooltól hazai pályán. Egyrészt az a meccs azért tényleg nem úgy nézett ki, hogy itt 0-2 lesz a vége. Másrészt Jürgen Klopp is, még nem tudom, olvastad, de a meccs előtti sajtótájékoztatóknak meg a nyilatkozatokat, és ott Jürgen Klopp is kiemelte, hogy egy kiugróan tehetséges edző dolgozik az Interrel, uh-huh. és hogy nagyon kell vigyázni, és kellő alázattal kell futballozni. És hát végül is ez sokáig úgy is tűnt, hogy tényleg figyelni kell, aztán 2-0 lett a vége. Na de visszatérve...
Na igen, de akkor mi a hipotézised, hogy
az a
hipotézisem, van-e összefüggés
a hipotézisem, hogy nagyon komoly edzőképzésre van szükség Magyarországon. És hogy ezért nagyon sokan próbálnak tenni, egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetségben, és a Testnevelési Egyetem is a MLS-szel karöltve elkezdett ezen dolgozni, de én azt látom, egyre inkább azt látom, hogy amíg nem lesz meghatározó helyen és jó helyen ez a Testnevelési Egyetem, az edzőképzés komoly szakemberekkel fölépített munkával, amire minden törekvés megvan az egyetem részéről, reméljük minden más szereplő részéről is, addig nem lesz ebben változás, és ez nem egy 2-3 éves munka, hanem ez egy 5-10 éves munka.
De nem az van, hogy tehát, pont Magyarországon van a lakosság arányosan a legtöbb prólicenszes edző?
Most ebben én nem...
Csak az ellentmondásra akarok rámutatni, hogy...
Én előre szeretnék beszélni, tehát hogy nem tudom, igen, sok prólicenszes edző van, még sincs olyan edzőnk, aki jelenleg egy top bajnokságban edzőként dolgozik, Dárdai Pál volt utolsó, ő most ugye nem kapott állást, és én nagyon szeretném, hogyha mondjuk Szalai Ádám, aki most elment a német bajnokságból, és átment Svájcba, 34 éves, és...
Ami egyébként egy fantasztikus igazolás szerintem.
Szerintem nagyon jó igazolás, igen. És egy nagyon okos
Bázelhez
igazolás.
Bázelhez elment.
Hát egy jó csapat. Igen. Egy jó csapat, persze nem Bundesliga szint, de nem is gyenge. Tehát, hogyha mondjuk Szalai Ádám majd haza akar jönni 3-4-5-6 év múlva, és edző szeretne lenni, akkor legyen egy olyan hely, ahol kap olyan képzést, és utána azzal a képzéssel kezdjen el dolgozni, mert biztos, hogy segíti a munkát. Tehát, hogy én dolgozok edzőkkel ugye jelenleg, és a Testnevelési Egyetemen látom, hogy milyen jelentősége van az edzőképzésnek, tehát, hogy amikor szakemberek adják át komolyan a tudást, emögé kutató munka párosul, emögé komoly tudományos embereknek a tudása párosul. Tehát, hogy valami ilyesmit látok, hogy egy ilyen utat kellene folytatni, mert egyébként zajlik ez a munka, csak komolyabban kéne venni, mert addig bizony a külföldi edzőknek fognak a klubvezetők.
És kifejezetten jó előjel is szerinted egy korábbi klasszis játékosként megkapni ezt az edzői képzést? Tehát a játékosok szemében már kapásban van egy előnye, hogy jobban respektálják, jobban felnéznek rá?
Én a magam példáját tudom mondani, hogy én azért, aki benne van a labdarúgásban úgy, hogy folyamatosan benne van, az azért másképp lát dolgokat, ez valóban így van, de emellé kell egy másik tudás is. Tehát más az, amikor valaki focizgat, és más az, amikor úgy nő föl, hogy végigjárja az utánpótlás csapatokat, bekerül, nem is muszáj NB1-be vagy OTP Bank Ligába, hanem legyen akár harmad osztályú, csak tudja, hogy mi micsoda. És utána kell képzés. Tehát azért Mourinho is focizott, csak hát nem a Milánnak volt a kiugróan tehetséges csatára.
Sportérték a Trend FM-en.
És ennyi fért a mai Sportértékbe. Én köszönöm szépen a figyelmüket műsorvezető társam Mezei Dániel nevében is. Jövő héten is várjuk Önöket a 17 órai hírek után, hétfőn. Minden jót, viszont hallásra, Imre Lőrincet hallották.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.